Üdvözlöm hallgatóinkat, a szerkesztő Kovács András István nevében is, az Inforádió bormagazinjának mikrofonjánál Sánt András. A hordó, mint a mai műsorának tartalmát röviden így foglalhatjuk össze. Beszélgetés borról és kultúráról a Balaton partján. Beszélgető partnerünk pedig Jászdi István, akit Csopaki otthonában a hordó, mint a szerkesztőjével Kovács András Istvánnal kerestünk fel. A csopaki és balatonfüredi borok mellett szó esik majd Badacsonyról és Somlóról, bortörténelemről és a jövőről is. Például arról, hogy milyen a zöld, vagyis a környezet kímélő szőlőművelés. Végül aztán egy-egy izgalmas egri és soproni programot ajánlunk hallgatóinknak. Tartsanak velünk ma is!
Hordó Minta, az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Jászdi István borász a neves 19. századi veszprémi püspök Ranolder János egykori csopaki szőlőbirtokának újragondolását tűzte ki céljául. Beszélgetésünk első felében így tehát leginkább arról esik szó, hogy milyen koncepcióval alakultak meg az 1800-as évek közepén a Veszprém megyei Ranolder birtokok, és hogy milyen is volt a borkultúra abban az időben.
Ranolder püspöki birtokon vagyunk most itt. Ez mennyiben kötelezi a termelőt? Miért választott annak idején a püspök például ezt a helyet a szőlőtermesztésre?
A püspök, aki 1849-től, tehát a forradalom leverésétől volt püspök, és a környezete, meg a magyar nép akkoriban egy ilyen Pecsovics embernek tekintette, tehát aki túlszoros kapcsolatokat ápol a Habsburgokkal, végülis nagyon jó magyarnak bizonyult a püspökségének a 21 néhány éve alatt.
Veszprémi püspök.
Veszprémi katolikus püspök. Ranolder János, amikor 1853-ban a úrbéri rendelet megszüntette a dézsmát, és a beszolgáltatás megszűnt, akkor rájött arra, hogy a püspökség intézményeit, azokat az iskolákat, intézeteket, amiket ő alapított Magyarországon, hét leánynevelő intézetet, szegénysors, ugye lányok számára, vallástól függetlenül. Ez egy modern gondolkodású, szimpatikus gondolkodású ember volt. Ezeknek a fenntartását akkor tudja biztosítani, hogyha jövedelmei vannak, és elkezdett felépíteni szőlőbirtokokat, ami akkor meglehetősen korszerű gondolat volt. És miután pontosan tudta, hogy honnét érkeztek az elmúlt 200 évben mondjuk püspökség legjobb dézsmaborai, ott vásárolt területet Badacsonyban, Csopakon, Somlón, táján nem voltak birtokai, de azután szerzett. Ranolder János püspök vette magántulajdonként, de az akkori jogszabályok nem tették lehetővé, hogy a főpapok szabadon végrendelkezzenek. Tehát gyakorlatilag ő vásárolta a saját nevére, nem végrendelkezhetett erről, nagy része egyházi tulajdonná, vagy egyházi birtokká vált. Tehát tulajdonképpen ez a Ranolder birtok, ez ott volt, ahol annét a legjobb csopaki dézslaborok származtak, vagy ott volt, ahol annét a legjobb badacsonyi dézslaborok származtak. Egyébként a Badacsonyi hegyen a Ranolder kereszt jelöli ezeknek a helyét, vagy a legfelső pontját. Itt a birtok közepén, a Nőcadon közepén van egy régi Ranolder, ott a Tiszafa mellett egy Ranolder kereszt. Ezeket az óvó kereszteket Burgundiában is, Romané Contiba is oda tették, ahol jégtől és mindenféle egyébtől kellett megúvni a legfontosabb, legszebb szőlőhegyeket. Úgyhogy jó helyen voltak, vagy vannak a Ranolder birtokok. De talán ez az egyetlen Ranolder birtok, amit megpróbálunk pincéstől birtokostól közel azonos helyszínen.
És akkor a borász akkor valahol ott motoszkál a hátsó agykertekében ez a kötelezettség, vagy ez a hagyomány, amit folytatnia kell?
Persze, ez egyrészt híresen jó borai voltak. Tehát ha valaki a 19. század második harmadában jó borokat akart inni Magyarországon, akkor nagyon hamar találkozott a Ranolderék boraival. Nemzetközi díjakat nyert, már akkor palackozott borokat, tehát rangos dolgokat készített. És nem csak itt, hanem a somlói, a badacsonyi borai is híresek voltak. És persze, hogy piszkálja az embert, hogy tudjuk, hogy milyen fajtái voltak, tudjuk, hogy ő volt az első, aki ezen a környéken, vagy a Balatonfelvidéken fajtatiszta ültetvényeket telepített. Az ő birtokain használták először a szőlőekét, és úgy de megpróbáljuk elképzelni, milyen típusú borai lehettek. Azt azért sejtjük, hogy a mai borítés az nagyon különbözik az akkoritól. Zsírosan ettek a 19. század emberei, nehéz ételeket, vadacsokat, tehát valószínűleg nehéz alkoholos borokat, ráadásul a borok tartósítása is azért más kihívásokkal járt, mint manapság. Úgyhogy például az a ranozet fehérünk, az fur, mint olasz rizling, ami magas alkohollal, nehéz struktúrával, az egy olyasmi bor lehetett, amit a ranozet birtokon annak idején termeltek, és amit a püspök úr is ihatott, hogyha éppen egy nagy vacsora megkövetelte. Hétköznap természetesen sima rizlinget.
Tényleg akkor játszunk egy kis időutazást, hogyha előttünk van egy gyönyörű szép míves üvegben a mostani olasz rizling. Hogy nézhetett ki ez a Ranolder féle időkben? Más volt a technológia nyilván.
Most az olasz rizlinggel azért az a probléma, hogy ott volt ugyan a 42 balatoni, leírt balatoni fajta között, de korán sem volt uralkodó. Ezen a birtokon biztos volt, de a főfajták azok a akkor szigetinek nevezett furmint voltak. A bajor, ami sajnos többé-kevésbé eltűnt, de ugyancsak híresen jó minőséget adott, és nagyon sok olyan szőlőfajta, amit nem tekintettek különösebben értékesnek, ami részben eltűnt, részben megmaradt. Ilyen volt a bakator, ilyen volt a jufark, a kadarka is eltűnt a filoxéra után, jól lehet az értékét, ma nem vonja kért sétségbe senki, de tulajdonképpen más fajtákkal gazdálkodtak, másképp is gazdálkodtak, rengeteg munkát adott, tehát a filoxéra előtt a maga a szőlőtelepítés az annyival egyszerűbb volt, hogy nem oltványt telepítettek, hanem leszúrták a vesszőt az előzetesen jó megforgatott talajba, és akkor tulajdonképpen egy ilyen gyökeresztetett vesszőből rögtön termésre számíthattak 2-3 év után. Ma azért az oltványja, nagyobbak a költségek, bonyolultabb a szőlőtelepítés, de hát munka akkor is volt vele. Ez egy jó karban tartott birtok volt, itt megépültek a birtoknak a vöröskő támfalai, úgy, ahogy ezt a püspök úr, aki világlátott ember volt, tehát Skóciától ahonnét ezt a skót romantikus stílus hozta, amiben a fölöttünk levő most növényvédelmi kutató épült, vagy a borok ismeretét, a borok szeretetét francia útjain, olasz útjain szedte össze, de hát utaztatta ő sokat a veszprémi püspökség pintérjét is. Ezek az emberek világlátott, akkori szemmel, meg akkori gondolkodásmód szerint is nagyon kiművelt, és a szakmát nagyon ismerő, külföldön is ismerő emberek voltak.
Akkoriban volt már olyan, hogy terméskorlátozás?
Terméskorlátozás tulajdonképpen sok tekintetben persze, hogy volt. Azok a szőlőművelési módszerek, amikkel dolgoztak, hiszen nem bírták el ezeket a nagyon nagy terheléseket. Tulajdonképpen az első olyan termelésmód, ami nagyon sokat ártott az egész európai bortermelés minőségének, ez a Moser-féle magas művelés, aztán a függönyös művelés, ami gyakorlatilag a munkát ugyan könnyebbé tette, könnyen gépesíthetővé tette, de egy-egy tőkere így már rá lehetett lógatni 8-10 kilót is. Jellemző módon egyébként az, hogy könnyebb a munka, az még a híresen minőségi szemléletű burgundiaiakat is elvette. A 40-es évek végétől ott is Moser művelés volt. 6 év kellett ahhoz, hogy rájöjjenek, hogy ez a bor nem az, amit Burgundiában termelni szoktak, és a következő 10 évben vissza is álltak. Tehát nagyon gyorsan kivágták, újra telepítették, ma ott is royal művelés van, 10 000 tőke van egy hektáron, és rájöttek arra, hogy nem a traktorhoz kell alkalmazkodni a művelésmóddal, hanem a traktorokat kell alkalmazni a művelésmódhoz. Tehát hidas traktorral, alacsony művelési kordonon, ami gyakorlatilag ma a legjobb minőséget adó és viszonylag munkaerővel takarékos rendszer. Munkaerővel persze semmiképpen nem túl takarékos a szőlőművelés, ha valaki rendesen csinálja.
Jászdi István csopaki bortermelőt hallották.
Bordó Minta, az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Műsorunk második részében is Jászdi Istvánnal beszélgetünk, aki azt is elárulja majd, miben is rejlik a szőlőművelés szépségének titka. Tartsanak velünk a hírek után is!